A nap vendége Gara Nadra Gyula, a Magyar Értékes Hulladékkezelő Közhasznú Egyesületének elnöke, és hát arról beszélgettünk az eddigiekben, hogy miért érdemes a termékdíj helyett bevezetni a betétdíjat. Rengeteg mindent elmondott az elnök úr, de akkor tényleg nézzünk egy kicsikét anyagilag a dolgok mögé. Mit jelent ez országszinten? Ha bevezetik a kötelező betétdíjat, és minden csomagolás betétdíjas lesz, úgy, mint most is, hát van most is azért néhány, akkor mit jelent ez adóbevételben, munkahelyteremtésben, mert ugye a visszavitt csomagolóanyagokat fel kell dolgozni. Szóval mit jelent ez pénzben az országnak, vagy egyáltalán munkahelyekben?
Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, hagyj térjek egy kicsit a jelenlegi szokások területére el.
Most megszoktuk, hogy nagyon rendesen gyűjtjük szelektíve a
így igaz. De most is vannak önkéntes betétdíj rendszerek. Tehát a sörös üvegek esetében ez tapasztalható, szerintem ők ilyen szempontból a legfegyelmezettebbek. De vannak olyan áruházláncok, most név nélkül tudom mondani az egyiket, aki bevezette önkéntesen a betétdíjat. De ez igaz az ő szatyrára, hogyha tönkre megy, visszahozott, kapsz helyette egy másikat, betétdíjas termék. Bevezette azt, hogy például a PET palackok és az alumínium dobozok esetében adok érte 1 forintot, a PET-ért, a aluért 2-t per darabot. Tehát vannak ilyen önkéntes kezdeményezések. Az egyesület koncepciója egy átfogó, összesített koncepció, ami az egész országban minden fogyasztó, minden kereskedő, minden gyártó részére egyformán szabályozza a feltételeket és üzemelteti. És hogyha így tekintjük ezt a betétdíjat, és így nézzük, akkor egy egységesített betétdíj rendszer esetében az állam 53,7 milliárdnyi adóbevételhez tud jutni, hiszen a rendszernek a hatása az, hogy egy piactisztulást eredményez, ami a hazai gyártók, forgalmazóknak egy óriási előny, egy forgalom növekedés.
Bocsánat, de a gyártónak tulajdonképpen tök mindegy, hogy betétdíjas-e az a terméke, vagy nem, a termékdíj nem, mert azt be kell fizetnie, de a betétdíj az őt nem érinti.
A gyártókat olyan szempontból érinti a betétdíj, hogy ő neki egy bizonyos mértékű előfinanszírozást kell tenni a betétdíj rendszerbe való befizetésre, míg a kereskedőtől megérkezik a pénz. Mi erre azt a javaslatot dolgoztuk ki a gyártói egyeztetéseket követően, hogy ezt az időszakot az első elindulási évben meg tudja segíteni úgy a rendszer, hogy biztosít számára egy haladékot, hogy befizesse ezt a betétdíjat, valamint felvállalja helyette a befizetést, hogyha visszaváltás történik, akkor meglegyen a fedezete. Tehát ebben mi megtettük azt a lépést, amit a gyártók kértek, az általunk megkeresett gyártók. Hozzá kell tennem, hogy volt olyan Magyarországon működő gyártó, aki többszöri megkeresésre is azt mondta, hogy akkor jobb a kerítésen kívül nekünk, mint belül, de vele is kommunikáltunk, hogy igenis nyitottak vagyunk arra.
De berzenkedtek a gyártók ez ellen?
Én azt gondolom, hogy ők ugyanúgy kezelték ezt a helyzetet, mint minden ember az ismeretlentől való, úgymond félelem, vagy az ismeretlentől való.
Ki tudja, mi van mögötte, ki tudja, mi van a részletekben.
Ki tudja, mi van a részletekben, és nem fordítottak annyi energiát vagy figyelmet rá, hogy ez meglegyen. De azt azért hangsúlyoznom kell, hogy a gyártói piac, vagy az italgyártói piacnak az 57%-a igenis, hogy azt mondta, hogy hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, épp időszerű, hiszen ők ezzel olyan alapanyaghoz jutnak a PET esetében, aminél tudják, hogy honnan származik, tudják, hogy milyen feldolgozás mentén került vissza az
Magyarországon újra. Dolgozódnának föl ezek a visszavitt anyagok?
Fú, ez egy nagyon jó kérdés, mert igen, mert a jelenlegi szelektív gyűjtési rendszernek a struktúráltsága, alulstruktúráltsága miatt és alulfinanszírozottsága miatt nem garantálható az, hogy egy hazai PET feldolgozó üzemet biztosan ellátunk jó minőségű alapanyaggal.
Ezért aztán nem is nagyon csinálnak ilyen feldolgozó üzemet, mert nem érdemes, gondolom.
Van Magyarországon ilyen feldolgozó üzem, de tevékenységét az én információim szerint külföldi importból, tehát külföldről származó jó minőségű alapanyagból látja el. Két oknál fogva. Egyik, a hazai piacon nagy a versenyhelyzet a keletkezett hulladékra, a másik, hogy nem olyan tisztaságú, vagy nem olyan minőségű, amiből megfelelő szintű preformat, ugye ezt a kis fiolát, amiből gyártjuk a PET palackot az üdítőgyártó soron, ezt a kis fiolát legyártjuk. Viszont ha elindul egy ilyen rendszer, egy betétdíj rendszer, akkor a fogyasztói adatok szerint és a visszagyűjtésre egy 65%-os visszagyűjtési mennyiség mellett minimálisan egy 100-150 ezer tonna hulladéknak a hazai hasznosítását lehet megvalósítani.
A mostani
mostani összesen 80 ezer tonnával szemben.
Hát ez simán a dupla, vagy majdnem a duplája.
Úgy?
65%-os az egy óvatos határ, vagy azért az egy olyan...
Egy németországi gyakorlat, mert a Németországban, amikor elindult ez a rendszer 2003-ban, akkor óriási költségeket költöttek el, ott nagyon sok olyan problémát nem tudtak, ami ugye hogyan indítunk el egy ilyen rendszert. Na most ott kidolgozták azokat a lépéssorokat, amivel ezt elkerülték. És ott a visszagyűjtés ezt követően beállt egy 65%-os szintre, és most a PET esetében ez 93% Németországban.
93%-ot újra hasznosítják a PET palackból.
Így van, 100 darabot eladnak, 93-at visszavisznek a rendszerbe. Hát ott 25 fenigről beszélünk. Magyarország esetében itt többször elhangzott több
illetve centről most.
Centről, bocsánat, igen. Többször elhangzott több változat, most 20 forint, 30 forint a betétdíj. Én azt gondolom, hogy itt van a politikának a szerepe, hogy ő kimondja, hogy akkor ő milyen elvárásokkal rendelkezik. De az egyértelműen kimondható, hogy egy ilyen program, egy ilyen koncepció, amit mi letettünk az asztalra, mind a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, mind a Gazdasági Minisztériumnak, mind a Belügyminisztériumnak, illetve a miniszterelnöki hivatalnak is megküldtük, abban azért eléggé látható, vagy azt gondolom látható az, hogy milyen volumenekről beszélünk. Most a Belügyminisztériumot azért mondtam, mert közfoglalkoztatási szempontból az Egyesületnek van egy foglalkoztatási programja. Az első két éves elindulásban közel 10 000 munkahely jön létre, ami tetten érhető.
És ez egy folyamatosan fennálló munka lenne, vagy pedig kvázi idénymunka?
Ez egy folyamatosan bővülő, növekvő foglalkoztatottságot alkalmazó munkahelyteremtés. Gyakorlatilag ugye az iparnak, a betéti rendszer kiszolgálására kiépülő iparnak a felvevő képessége, ez közel 3 000 munkahelynek a biztosítása. Ehhez kapcsolódik a logisztikai kiszolgálás, és itt van az, hogy miért hozza a mozgásba a hulladékkezelő ipart a betéti rendszer. Olyan szabad hulladékkezelői szolgáltatásokat tud lekötni a volumen miatt, amelyek jelenleg kihasználatlanul vannak.
Azt is vannak egyébként?
Vannak, mert az iparnak a tevékenysége, most egy feldolgozó ipart nézünk, ott vannak minimál számok, mondjuk PET esetében az én információim szerint 7 000 tonna az a minimál mennyiség, amire érdemes már ipari célból feldolgozó vagy terméket állító technológiát telepíteni. Most ilyen kapacitások Magyarországon szabadon vannak, könnyen bővíthetőek, hiszen már megvan az előmosó, daráló, tisztító technológiák telepítése, viszont utána már nincsen meg az a termelő tevékenységet végző technológiáknak a telepítése, amivel a hazai gyártóipar fejlődik.
De meg lesz, mondta rejtélyes mosolyal a hírek előtt.
Igen, és ugye itt volt az a kérdés, amire én mosolyogtam, hogy épül-e ilyen üzem.
Igen.
A hallgatóknak elmondanám, hogy a műsor megkezdése előtt beszélgettünk egy pár szóban, és akkor ott feltett a szerkesztő egy kérdés, hogy hogyan állunk ezzel a dolog, és én mondtam azt, hogy van olyan üzem, amelyik már épül, elszóltam magamat a szónak a legszorosabb értelmében. Igen, én azt gondolom, hogy a koncepció mentén mi hiszünk valamiben. Ez az üzem, amelyik épül, ez több típusú tevékenységet fog tudni ellátni. Alapjában véve egy ilyen meglévő hulladékkezelői telephelyről van szó, aminek az infrastruktúrális fejlesztése során beterveztük egy úgynevezett regionális központnak a létrehozását. Ez az infrastruktúrális fejlesztés 3 ütemben valósul meg, és hogyha így nézzük, akkor ugye ez egy potenciálisan igénybe vehető, leköthető szolgáltatási helyszín.
Na most akkor nagyon fontos kérdéshez érünk. Ez egy nagyon komoly beruházás. Ha ez az egész rendszer fel kell, hogy épüljön, és itt nem lehet azt megcsinálni, hogy egy picit igen, de azért nem igazán még. Tehát ez vagy van, vagy nincs. De hát a vanhoz rengeteg pénz kell. Az honnan?
Igen. Ahogy beszélgettünk korábban is, ez egy óriási volumenű beruházás, hiszen 5 olyan regionális hulladékkezelő központtal terveztünk Magyarországnak, ugye keleti, nyugati, déli és Budapesten 2 területét igénybevő beruházással, ami egyenként 3 és 6 milliárd forintos fejlesztési összeget jelent. Azért el kell mondanom, hogy a maga a betéti rendszer infrastruktúrális hátterének itt most az informatikai, a személyállomány fejlesztési,
logisztikai
fejlesztési beruházási értéke azért inkább közelít az 50 és a 100 milliárdos beruházási értékhez, mint máshoz. És azért mondom, hogy máshoz.
És mert... akkor kérdezik meg az ehhez értő közgazdák, hogy oké, nagyon jó, és a megtérülés?
Megtérülés. Most az a koncepcióval, amit az Egyesület letett az asztalra, egy nagyon fontos eltérés mutatható ki a német rendszerhez képest, és azért tényleg vissza a némethez, mert Európában...
Vannak tapasztalatok már.
És Európában a leghatékonyabb rendszerről beszélünk. A német rendszer tekintetében a bennmaradó betétdíj az a visszakerül az italgyártókhoz. Ők számolnak el a kereskedőkkel, úgynevezett clearing house-okon keresztül, szolgáltatókon keresztül. Az Egyesület koncepciója alapjában véve megváltoztatja ezt a helyzetet, hiszen egy centralizált, egy állami kontrollal ellátott intézménynek a kezébe adná oda ezt az irányítást, aki elvégezni ennek a rendszernek az irányítását, illetve ebbe az alapba kerülne be a bennmaradó betétdíj.
Tehát... De erre az irányításra végig szükség van, vagy csak addig, amíg feláll a rendszer, és elindul mondjuk?
Egy nagyon fontos kérdést feszegetünk, hogy szükséges-e vagy nem. Ez elkerülhetetlen. Tehát egy hosszú távú, fenntartható gazdasági fejlődés érdekében elkerülhetetlen ez a centralizáció. Hiszen a rendszerbe bennmaradó betétdíjak alkalmassá válnak a házhoz menő hulladékkezelési szolgáltatásoknak a kiépítésének támogatására, alkalmassá válnak a szelektív utóválogató rendszereknek a fejlesztésére, valamint a kommunális hulladékok utóválogatási rendszereknek a kialakítására. Egy olyan problémát kezdett el az Egyesület társadalmi felelősségi elben boncolgatni, ami a 2020-as évre vállalt be a dr. Illés Zoltán szakállamtitkár úr államtitkársága, hogy a hazai kommunális hulladékoknak az 50%-át hasznosítjuk. Ennek érdekében...
A kommunális hulladéknak számít a minden ilyen, amiről mi eddig beszéltünk?
Kidobál, amit most kidobunk, ugye...
Én értem, csak a kommunális hulladékba beleszámoljuk akkor volumenében az újrahasznosíthatókat is.
Igen, én azt kell mondom, hogy az OHÜ-nek az adatait én nem ismerem fejből, de ők azért rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy hány ember számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon, és mennyien veszik igénybe, de a szám az igen alacsony. És ebben a témában én azt gondolom, hogy fontos erőlépés, hogy mondjuk 2,3 millió tonnányi hulladéknak a hasznosítását kellene megoldani 2020-ra. Ezért az államtitkár úr és a titkársága kidolgozta azt a lerakói adó tervet, amelyik egy jelenleg 3000 forintnyi adót jelent tonnánként, jövőre 6000, 9, 12, tehát ennek megvan a növekvény.
Egyre drágább lesz lerakni. Igen. A szemetet.
Ezért ez egy ösztönző adó, hogy létrejöjjenek azok a rendszerek, amelyek eltérítik a kommunális hulladéktól a hasznos
anyaggal. Bocsánat, de ha itt ülne Illés Zoltán, tőle kérdezném, nem ér el egy határt ez az összeg, aminél azt mondják, hogy vállat vannak, és mondja, ott rohadjon meg, nem is viszem el a szemetet.
Én azt gondolom, hogy nem, és ezért a kormány a kommunális hulladék kezelői szolgáltatási szektort változtatja és módosítja, hiszen itt az önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak a tulajdoni hányadának módosítása és ebben való állami szerepvállalás növekedése azért mutat egy ilyen irányt.
Ez nagyon finoman fogalmazta, igen.
Igyekeztem. És gyakorlatilag mi annyiban tudunk hozzátenni ehhez a rendszerhez, és itt visszatérek a finanszírozáshoz, adóbevételhez, közfoglalkoztatáshoz, hogy egy olyan konstrukciót tudtunk letenni a kormányzat asztalára, ami rendelkezik egy piactisztító hatással a gyártók részére, hiszen az a jelenleg nem ellenőrzött csatornákon forgalomba helyezett termékek. Most mondok egy példát. A hazai gyártóknak be kell fizetniük rendesen, tisztességesen a termékdíjat. De tegyük föl azt, hogy valaki megveszi mondjuk Szlovákiába vagy Horvátországba három laklap terméket, és behozza Magyarországra kis furgonjába, kiellenőrzi őt, hogy az forgalomba helyezi, fogyasztó bulira viszi, és a többi. Egy betétdíjas rendszer esetében a kiskereskedelmi pontok azok regisztrációval rendelkeznek, egy ingyenes regisztrációval. Ott természetesen csak olyan terméket lehet forgalomba helyezni, ami rendelkezik a betétdíj rendszer által lévő jelüléssel. Ha ezt nézzük, akkor önmagában ki tudjuk zárni azokat a, most volumenét tekintve...
Ez szürke vagy...
Szürke vagy féllegális forgalmakat, amelyek így jelennek meg ugye a kereskedelemben. Ez a hazai gyártóknak azt a piac növekvényt eredményez, illetve kereskedőknek is, hogy a legálisan itthon importáló, forgalmazó, gyártó cégeknek növekszik a forgalma anélkül, hogy ők most külön marketing tevékenységet végeznek.
De ez számottevő lehet? Szóval ezt azért érezhető, mert szerintem annyira kis perifériális ezek a kicsi behozunk háromraklap, nem tudom.
Lehet, hogy döbbenetes lesz az, amit mondok, de vannak olyan statisztikai adatok, ami szerint 38% az ilyen forgalomba helyezett termékek mennyisége. Tehát a fogyasztóknak innentől kezdve több előnye származik egy ilyen tisztulásból, hiszen csak olyan termék lesz, ami itthoni gyártásban vagy itthoni importálásban keletkezik, ezeknek az adóbevételei itthon keletkeznek ezentúl. Ugye innentől kezdve az egy lakosra vetített adóbefizetési kötelezettség mértéke megnő, tehát változhatnak az adónemeknek a mértéke. Tehát én azt gondolom, ennek van egy ilyen hatása. Van egy olyan hatása, hogy a növekedett, tehát mondjuk ez nem mondanám, hogy tényszerűen el kell fogadni ezt a 38%-ot, de ez egy becslés, meg ez egy körülbelül olyan
dolog. Ez egy tapasztalati szám lehet.
Ez egy olyan adatállományra támaszkodik, amiben fogyasztási szokások felméréseit mutatja, a gyártók által közzétett adatokat mutatja, de megbecsülni azt, hogy mennyi illegálisan behozott üzemanyagot adunk el,
Persze, lehet, de nem lehet tudni.
De ha ezt nézzük, és azt nézzük, hogy mondjuk a betéti rendszer hatásában megjelenik mondjuk közel 10 000 munkahely, azért azt nézzük, hogyha most csak egy munkavállaló minimum egy emberrel él együtt, tehát az 20 000 ember, tehát az 10 000 családnak a megélhetését tudja biztosítani, azért azt gondolom, az mindenképpen érinti Magyarország lakosságát. És a betéti rendszer koncepció itt válik át, vagy így csatlakozik, én úgy gondolom, hogy a politikához, vagy a jelenlegi kormányzathoz, és én ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindegy, hogy melyik kormányzat vezeti az országot, hiszen ez már nem politikai kérdés, vagy nem politikai ügy.
Megint ledobott, vagy egy pár konzervdobozta kislabdájával. Azt kérdeztem volna, hogy mit szólt a politika koncepcióhoz?
Az egyeztetések egyértelműen pozitívak, és én azt gondolom, hogy támogatóak. Sok-sok kérdést kell megválaszolni, de az biztos. Azokat a kérdéseket, amik úgy voltak, hogy jelente infláció hatás például egy betétdíj növekvény. Azt egyértelműen meg tudtuk válaszolni, és a politika számára azt gondolom, hogy igazolni tudtuk, hogy nem jelent infláció növekedést, hiszen az a betétdíj visszakerül a fogyasztóhoz, a visszaváltás.
Persze csak megforog.
Csak megforog. Illetve azt is azért el kell mondani inflációs hatások mellett, hogy a betéti rendszer bevételeket növekszik, hazai GDP-t növel, és foglalkoztatottságot javít. Tehát most, ha ezeket így összevesszük és megnézzük, akkor igenis, hogy pozitív a mérleg.
Kinek jó üzlet ez? Nyilvánvalóan jó üzlet az államnak, hiszen adóbevétel származik belőle, a munkahelye teremtése, munkahelyek teremtődnek, azok az emberek adózni fognak, és nem eltartani kell őket.
Fogyasztani.
Igen, hát így gondoltam, az adózás nem, egyrészt adót fizetni, másrészt forgalmi áfát fizetnek, hogyha vásárolnak. Harmadrészt pedig nyilván jó üzlet a feldolgozóknak. Na most ebben az őrületes dologban a finanszírozás az azért egy nagyon fontos dolog, mert van egy olyan átmeneti időszak, míg az üzlet beindul, amikor beindul. Lát valami olyat, hogy ez az időszak meddig tart, magyarul van már dátum?
Van ilyen dátum, és én azt gondolom, hogy e tekintetben nem nyilatkoznék, de azt gondolom, hogy mindenképpen...
Ez közeli viszonylag?
Én azt gondolom, hogy figyelni kell először is a választásokra, hiszen most ez a fő üzenet. És az Egyesületnek az a szándék, hogy ez a rendszerre induljon a hazánkban. Lehetőséget biztosítson arra, hogy egy ipari fejlődés tudjon elindulni. Emellett tudjuk biztosítani azt a közfoglalkoztatási koncepció mentén lerakott számokat, hogy létre lehessen hozni ezt a 10 000 munkahelyet. Én úgy gondolom, hogy ha ezt nézzük, akkor ez egy politikai szempontból egy komoly.
Abszolút, hát munkahelyek ígérve azok vannak nagyon.
Én azt gondolom, a kormány meg is tesz mindent ennek érdekében, hiszen ezek a koncepciókat valaki leteszi az asztalra, bízunk benne, hogy ez is ez lesz. A másik, hogy a lakosságnak ez egy óriási előny, hiszen eltűnik a termékdíj a termék árából, változni fog ugye a termék ára. Lehet, hogy a kiskereskedők nem. A gyártóknak jó, mert olcsó, jó minőségű alapanyaghoz jutnak hazánkban, a kereskedők meg biztosítva vannak arról, hogy csak legálisan forgalomba helyezett terméket tudnak a többi kereskedők, a nem tisztességes kereskedők is forgalomba helyezni.
Ha jól számolok, akkor ugye márciustól mostanáig eltelt 6 hónap múlva jövünk le. És nézzük meg, hogy mi lett mindebből, amiről most beszélgettünk.
Köszönöm szépen még.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Garan Adra Gyula, a Magyar Értékes Hulladékkezelők Közhasznú Egyesületének az elnöke volt ma a nap vendége. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Én Kristóf Gábor vagyok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.